Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. A mai alkalom címe olvasható, kivetítve, az egymáshoz illeszkedés művészete. Nagyon jó ráhangolódás erre a témára. Az, amit most hallani fogunk, Árdonyi Zoltán szerzeményét, Baski István fogja énekelni, orgonán Draskóczi László kíséri. Baski István többek között arról is híres, hogy úgy ejti a szöveget, hogy érteni lehet minden szót. Most ez nagyon fontos számunkra.
Egy más terét hordozzátok.
Köszönjük szépen! Én azt gondolom, hogy a házassági kapcsolat csúcsa a megbocsátás. Én nem hiszem azt, hogy van olyan házasság, ahol erre ne lenne szükség időnként. Éppen az Efézusi levélből van az az idézet, két igeversből állította össze Gárdonyi Zoltán ezt a művét, a egymás terhét hordozzátok a Galata levélből, a legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, stb. Ez meg az Efézus 4.32. Megjegyeztem, mert nagyon sokszor szoktuk ezt elővenni házassággondozó heteken. Óriási dolog ez. Erre van szükségünk akkor is, amikor ismergetjük, tanulgatjuk egymást. Tehát a mai témánkhoz is ez illik. Köszönjük szépen a szép éneket Istvánnak is és Lászlónak is. Néhány kérdést találtam a hátul a kérdés dobozban. A doboz most is ott van, úgyhogy lehet bele kérdéseket tenni. Felolvasom ezeket, és megpróbálok válaszolni. Az első előadáson szó esett a lovászfű és királylány szindrómáról. Mit jelent pontosan ez a jellemkép? Én nem emlékszem a lovászfű és királylány szindrómára. A kis pásztorfiú és a királylány volt, ez nem ugyanaz. Ugye a lovászfiú és a királylány az én fejemben azt jelenti, hogy hát szerelem alakult ki, ugye rangban, társadalmi helyzetben, nagyon különböző emberek között, mi lesz ebből? Romantikus regények témája ez. Van ilyen, én minden esetre senkinek nem javaslom ezt. Persze, hogy a legfontosabb kritérium a párválasztásban az, hogy azonos legyen az értékrendjünk. Az a szintén pálapostoli figyelmeztetés, hogy ne legyetek hitetlennel felemás igában, az is arra vonatkozik. Élőhitű keresztjén, akinek az értéki rendjében maga Jézus Krisztus van, nehezen fog harmonizálni azzal, akinek az érték rendjében mondjuk a Loki van. Noha a Loki nagyon jó foci csapat, és nem bűn megnézni a meccset. Sőt, játszani a csapatban az sem az. De azt hiszem érzékeljük, hogy miről van itt szó. Tehát ennyit erről. Na most valószínűleg az illető a pásztorfiúra gondolt. Ott is óriási a társadalmi különbség, de ott miről van szó? Egész másról szól ez a mese, mert valóban mese ez. Arról szól, hogy megküzd a párjáért. Azok a mesék, több ilyen mese van, amely arról azzal végződik, hogy megkapta vagy a kis pásztorfiú, vagy a csizmadia 12. gyereke, akinek annyi gyereke volt, mint a rostalika, és annál is egyel több, hatalmas küzdelmeket vívott, hol kőmorzsolóval, hol fanyűvővel, hol vasgyúróval, a végén a hétfejű sárkánnyal, és mindig győzött, a mesében mindig győznek, és a végén megkapta a királylányt. Na ez a szindróma, ha lehet annak nevezni, arról szól, hogy küzdünk addig, amíg el nem érjük a házasságot, mint célt. Én azt szeretném hangsúlyozni most is, meg talán akkor is az első alkalommal, hogy a küzdelem nem érhet véget a házasságkötéssel. Küzdenünk kell nem egymás ellen, hanem egymásért, a kapcsolatunkért. Ha befejezzük a küzdelmet, ha úgy gondoljuk, hogy célba értünk, nagyot tévedünk. Igazán megismerni is később fogjuk egymást. Ez a mai előadás erről szól, többek között. Másik kérdés, mi van az ideál kérdésével, meddig egészséges? Hát ha jól értem a kérdezőt, most nem vagyok benne teljesen biztos, ugye talán arra gondol, hogy van a fejünkben egy elképzelés, mondjuk ha történetesen a férfi nemhez tartozom, én úgy tudom, hogy én oda, és párválasztás előtt még van a fejemben egy kép az ideális lányról, ott van a királylány. Vagy Csipke Rózsika, netán szegény hamuvőke, akit ki kell emelni a hamuból. Hát, hogy én királyfi vagyok, az biztos. Tehát van egy ideális kép, találkozom vele, ezt a képet rávetítem. Aztán később kiderül, hogy nem olyan. Erről is szól a mai előadás. Ez a kép majdnem mindig szerte foszlik. Mert nem a valóságról szól. Meddig egészséges? Egészséges-e a kamaszkor? Keresztül kell menni rajta. Nem lehet megúszni. Fejlődési jelenség. Nehéz évek, mondja egy könyv címe, és arra gondol, hogy milyen nehéz a szülőknek, pedig nagyon nehéz a kamasznak. Ideálokat is fölállítunk, ez hozzátartozik a dologhoz. Azt gondolom, hogy nem kóros legalábbis. Kóros akkor lesz, ha ragaszkodunk ehhez a képhez, és később nem vagyunk megelégedve. Azzal, aki a házastársunk. Az következik, hogy meg kell ismerni és szeretni. Walter Nietzsche-t hadd idézzem, talán van a könyvéből néhány példány, a szeretetet tanulni kell, az a címe ennek a könyvnek. Következő mondat szerepel benne többek között. A szerelem azt jelenti, hogy együtt járunk, noha még alig ismerjük egymást. A szeretet együtt maradunk, noha már nagyon jól ismerjük egymást. Hát ennyit erről. A legnehezebb kérdést hagytam harmadiknak. Minden dolgot el kell mondani a társamnak, ami a batyumban van? Vagy van, ami csak Istenre és rám tartozik? Hát most egy kicsit mellé beszélek, legalábbis az elején. Nem szeretnék határozott igent, vagy nemet mondani, inkább azzal kezdem, hogy az a cél, hogy egymás előtt teljesen nyitottak legyünk. Ne legyenek titkaink. Spontán nem így kezdődik a kapcsolatunk. Teljesen érthető emberi magatartás az, hogy az ember igyekszik jó színben föltűnni. De hát úgy is meg fogja tudni. Nem lehet titkolózni. Mióta titkolózunk? Az édenkertéi tragédia óta. Ugye akkor kezdték a fügefa leveleket magukra aggatni Ádám és Éva, mert úgy gondolták, hogy most már nem lát mindent a másik. Hát milyen a fügefa levél? Olyan karélyos, van, amit eltakar, van, amit nem. Egy mozdulat s már azt sem takarja, amit előbb még takar. Hát a lapú levél jobb lett volna, de hát ezt nem tudták. Na de ez azt jelenti, hogy végső soron hosszú távon úgysem lehet titkolózni, és nem is kell, legyünk nyitottak egymás előtt, de nem mindegy, hogy mikor, mennyit közlünk a másikkal. Hát megvan ennek a józan menetrendje. Ne legyen titok, de nem biztos, hogy rögtön rá kell zúdítani a másikra. Minden esetre házasságkötés előtt én azt javaslom, hogy mielőtt megkötitek, azért mondjátok el, ami korábban volt. Többek között ezért is jó az, hogyha az ember tiszta életet él, mert akkor kevesebb kínos dolog van, amit be kell vallani. Ugyanakkor az is igaz, hogy a bűneimet, ha oda teszem Jézus Krisztus keresztje alá, de hadd mondjam magyarul, megbánom és elfogadom a bűnbocsánatot, akkor Isten igéje szerint tiszta vagyok. Mintha soha nem vétkeztem volna. Persze, ha komoly és igaz ez a bűnbánat és bűnvallás. Hát hívő emberek képesek már ekkor megbocsátani egymásnak és elfogadni egymást. Na most később elbotlik az ember. Van ilyen? Hát van. Sajnos van. Akkor mi van? Be kell vallani? Be kell vallani. Nem biztos, hogy rá kell ez zúdítani a másikra rögtön. Nagyon gyakran eszembe jut egy lelki gondozói kudarcom. Évekkel ezelőtt történt. Egy fiatal házaspár jött beszélgetésre, négyesben beszélgettünk, feleségem is ott volt. Ott azon nyomban kitárták a szívüket, imádságban befogadták az életükbe Jézus Krisztust. Aztán elmentek, másnap újra megjelentek, láttam, hogy baj van. Hát ez a fiatal asszony, felbuzdulva azon, hogy ő most friss keresztjén, rögtön elmondta már aznap este a férjének, hogy amíg te elvonó kúrán voltál, tudnék, alkoholista volt a férfi. Megmondta, hogy XY-nal lefeküdtem. Ezt nem bírta elviselni az a férfi. Ezt a terhet. Friss hívő volt. Én azt gondolom, el kellett volna mondani, de nem azonnal, hanem arra a megfelelő alkalmat és időt kellett volna megtalálni. Na, ennyit. Egyelőre, ahogy mondtam, ott van most is hátul a kérdés doboz. Arra kérem azokat, akik állnak hátul, hogy üljenek le. Rengeteg hely van itt előrébb és közelebb. Köszönöm szépen. Most pedig Rajkai Zoltán egy Vörös Sándor csokrot fog átnyújtani nekünk. Ezek a versek is szépen simulnak a mai témánkhoz.
Ágnes, kit nem ismerek, ma veled beszélgetek. Ó, jó, ha beszélhetünk azzal, akit nem ismerünk. Ki messzi és idegen, ragyog, mint a fény a vizen, és ki az úton szembe jött, egy csak a többi között. Ha szállt a katóbogár, nevén becézte-e már? Míg sárgán sütött a nyár, szép szóval hívta-e már? Úgy becézlek én ma, lát, mint a pettyes katicát. Legjobban beszélgetünk azzal, akit nem ismerünk. Távoli kisasszonyom, fönnülsz egy szép csillagon, lábadat lelógatod, dalomat meghallgatod. Ágneska, zokon neved, bocsásd meg énekemet. Ládd, a katóbogarak mindent megbocsátanak. Gyönge állam, édes páram, már enyém meg tudtalak, távolodsz, mint könnyű állam. Minek is bántottalak? Minden napom tél borúja, minden éjem új halál, csak a hideg kályha zúgja. Édes párom, mit csinál? Szívedet kis mécsnek véltem, mely egy lénynek is örül. Most érzem csak vak sötétben, hogy lángerdő vett körül. Fázom, nincs egy lany lehellet, minden puszta, bőre, holt. Most, hogy elfogy a szerelmed, most tudom csak, mennyi volt. Te megbántott kedves lélek, jó, hogy nem vagy gyermekem, hát ha néha megvernélek, s fájna neked és nekem. Jó, hogy nem vagy círmos macskám, amilyen gonosz vagyok. Akár kútba ugorhatnám, önmagamba fulladok. Majd, ha nyárfa testben élek, rezgő lombbal hintelek, majd, ha ány leszek, kísérlek, ha koporsó rejtelek, ha tűz leszek, melengetlek, ha fény leszek, ádalak. Ember vagyok. És szeretlek. Minek is bántottalak? A nő tetőtől talpig élet. A férfi nagyképű kísértet. A női mind, mely élő és halott, úgy, amint két kézzel megfoghatod. A férfi mindenről egy csomó képes bölcsesség, nagy könyv, zagyva beszél. A férfi, akár bölcs vagy csizmavarga, a világot dolgokká széthabarja, és amíg zúg körötte az egy örök áram, címkét között jár, mint a patikában. Hiába száll be földet és eget, mindig semmiségen át üget, mert hol egység van, részeket teremt, és névvel illeti a végtelent. Lehet kisember, lehet nagyvezér, alkot, srombol, de igazán nem él. És csak akkor él, vagy talán csak élni látszik, ha nők szeméből rá élet sugárzik. A nő mindennel pajtás. Elven csak az aprózó észnek idege, a tétlen vizsgálótól összefagy. Mozog és mozgasd, és már király vagy. Ő látsóvárgás, helyzeti erő. Oly férfit vár, kitől mozgásba jő. Alakja, bőre hívást énekel, minden hajlása életet lehel, mint menny a záport, bőven osztogatva. De hogyha bárki kétkedően fogadja, tovább libeg, és a legény vérig sértve letottja címkéinek bűvkörébe. Valóság, eszme, álom és mese úgy fér hozzá, ha az ő köntöse. Mindent, mit párja bölcsességbe ránt, ő úgy visel, mint címkos pongyolát. A világot, mely észnek idegenség, bármelyik hántod, mind ő néki fátyi. És végső királyi díszruhája a mesztelenség.
Köszönjük szépen, Zoltán! Hát ennél szebben kifejezni azt alig, ha lehet, hogy attól, hogy különböznek férfi és nő, pont ettől lehetnek egyek. Hát erről szól ez a mai alkalom is, az egymáshoz illeszkedés művészete. Hát amikor az ember megismerkedik hajdani párjával, először meglepetés éri, ez a meglepetés római egy, látjuk kivetítve. Mi ez a nagy meglepetés? Az, hogy ugyanúgy gondolkodik, mint én. Ugyanolyan az ízlése, mint nekem. Így volt. Hát így kezdődik a dolog, csak van egy római kettes meglepetés, az pedig az, hogy ő másképpen gondolkodik, mint én. És nem ugyanolyan az ízlése, mint nekem. Hát meglepetések sorozata az élet, ettől nem unalmas. Na persze, ő nő, én pedig férfi vagyok. Ez jó, ez nem is lenne baj, de van itt még más is. Mi van még? Én azt hiszem, hogy nagyon rokonszenves lány, ugye? Milyen szép fogsora van. Úgy hívják, hogy Cserfes Kata. Vannak érdekes tulajdonságai, extravertált. Aztán társaságkedvelő. Aztán kitárulkozó, csupa élvezet. Be nem áll a szája, már zúg a fejem tőle, ki mondja ezt? Néma Levente mondja. Itt van, Néma Levente. Ő nem meri mutatni a fogsorát. Ő ki se nyitja a száját. Ő introvertált. bocsánat, zárójelben egy szakmai megjegyzés, az interneten is rosszul írták. Extravertált és introvertált. Néha tankönyvekbe is rosszul kerül be. Látszik, hogy nem tanulnak latint a mai szakemberek. Na de maradjunk néma. Leventénél ő zárkózott, ő hallgatag, és azt mondja, hogy borzasztó, hogy nincs egyetlen szava se, mondja ezt Sefes Kata, csak ülünk egymás mellett némán. Így kibírni fél órát a buszon, hát nagyon nehéz. Hogy tudják elviselni egymást ők ketten? Pedig elég gyakran előfordul ez a képlet. Van itt még más is. Hát ez aranyos állat, nem? Mókus, aktív és gyors. Hirtelen ötleteit támadnak, mindig váratlanul. Nagyon fárasztó. Folyton van valami új. És itt a másik. Látjuk itt a sarokban. Ennek nincsenek hirtelen mozdulatai. Ő megfontolt és nyugodt. Hát milyen jó, hogy a teknős és a mókus ritkán kötnek házasságot. De az embereknél valami hasonló elő szokott fordulni. Annyit gondolkodik, nem lehet kibírni. Hogy lehet elviselni egymást? De van itt még más is. A férj, amikor van egy kis pénze, új öntöző berendezést szeretne a hobbi kertbe. Meg van győződve róla, hogy a feleségének is az kell. De aztán kiderül, hogy ő új függönyt szeretne a hálószobába. Mit mond erre a férj? Hát nem jó az, ami van. Még semmi baja sincs, de már unalmas. Már egy éve azt nézzük. A férj már azt is elfelejtette, hogy milyen színe van. De a locsoló berendezésre nagy szükség van. Miért? Nem esik az eső, mondja az asszony. És az sokkal jobb, mint amit te locsolsz, az a hideg víz. Mindegy, konfliktust okoz. Vagy a férfi az autót szeretné lecserélni. Na ez egy valódi történet, megjegyzem az előző is. Tudta, folytatását nem tudtam, ennél igen. Elárulom a nevét is. Walter Nietzsche volt, akinek néhány házasságról szóló írása magyarul is ismert. Mondta, hogy ő szeretne egy új autót venni, hát most arra van pénzünk, több nincs, de hát ezt az ócskat, ragacsot már le lehetne cserélni valami szép újra. De a felesége azt mondta, hogy nem, hanem az ülő garnitúrát kellene felújítani, mert már nem lehet használni. Mire Walter, tehogy nem lehet rajta ülni. És hát az autó múltkor is ott hagyott minket, mire a felesége, de azért eljutottunk oda, ahová éppen indultunk. Na, Walter itt abba hagyta a történetet, de én nem hagytam. Megkérdeztem, mit vettetek? Azt mondja, ülő garnitúrát. Hogy lehet ezt kibírni? Na, ezeket a képeket lehet, hogy ismerjük meg korábban, amikor a szexről szó volt, már mutattam. Vajon melyik jellemzi a férfi szexualitását a két szerszám közül? Itt van egy modern motorkerékpár, ez meg egy 424-es gőzmozdony. Hát milyen egy modern motorkerékpár? Az ember berúgja, és 120-szal szárgult. Azonnal. Milyen a férfi? Megpillant egy rosszul begombolt blúzt, vagy egy fölcsúszott szoknyát, már az izgalmi szint tetején van, lasszonya se tudja, mi történik vele. Ugye kap egy hirtelen támadást. Igen, ilyen ide is van írva. Egy pöccintés, és már is 120-szal szágult, de az asszony olyan, mint ez a 424-es, 7 órán át fűteni kell. De akkor egy falut is elhúz. Hát nem lett hirtelen. Hát persze néha nem elég a 7 óra. Mikor kell elkezdeni, ha este szeretnél valamit? Szerintem reggel, amikor elmész a munkahelyedre, kedvesen kell elköszönni. Puszival. Napközben. Nem árt, ha fölhívott telefon. Amikor hazamész, előbb megkérded, hogy mi volt itthon, vagy mi volt a te munkahelyeden, ne siess a saját hőstetteid elmesélésével. Őt meg kell hallgatni. Tehát fűteni, 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 és akkor lehet valami. Hát de kérdés, hogy meg lehet ezt tanulni? Olyan nehéz belehelyezkedni a másiknak a helyzetébe, pedig ez az empátia, a másik helyzetébe illeszkedés. Mi van itt még? Milyen madár ez? Ornitológus nincs a tömegben. Ez pacsirta. Mégpedig hajnali pacsirta. Még meg se virrad, ő már talpon van, jön, megy, még ha csak énekelned, ez örög a nejlonzacskókkal. Gondoltam már arra, hogy javasolni kéne Gábriel arkangyalnak, hogy majd az utolsó ítéletkor nejlon zacskókat zörgessen, attól a halott is fölébred. De a másik, éjjeli bagoly. Éjjeli bagoly akkor kezd élni, amikor már nekem majdnem leragad a szemem az álmosságtól, ő akkor kezd igazán élni. Hát vannak ilyen párok. Könnyű? Hát nem könnyű, de adott helyzet, hogy lehet ezt elviselni. Csak néhány ötlet, még sokkal több van, mint amit itt látunk. Na, ez mindjárt gyanús, mi lesz ebből, hogy itt egy órát látunk. Még nincs ennyi idő, úgyhogy ne tessék még hazamenni. Van időérzéke. Az van neki. Azt várja tőlem is, hogy úgy járjak, mint egy svájci óra, elviselhetetlen. Szörnyű az ilyen pontos ember. Állítólag volt az angol királynak egy ilyen minisztere. Hozzá lehetett igazítani az órát. Egyszer történt egy meglepő jelenet, amikor belépett a trónterembe, megbeszélt időben, a fali órához ment, ott volt a trónterembe, és a sétapálcájával ráütött egy nagyot, a király meghökkent, mit csinál miniszter úr, mire a válasz az volt, ő ütött előbb. Mert ő pontos volt. Na de a másiknak nincs időérzéke. Hát nem lett az ember tökéletes, neki nincs. De ez borzasztó, mert nem képes időben elkészülni, ha megyünk valahová, kibírhatatlan. Vannak ilyen asszonyok? Annyit tudsz összmötölni a tükör előtt. És amikor megkérdezem, hogy mi van már, menni kéne, a válasz az, már egy órával ezelőtt megmondtam, hogy 10 perc múlva kész leszek. Még az ágyba is beviszi az órát. A házastársam nem olyan, mint én. Végül is ez a konklúzió. És a kérdés az, hogy mit tegyek. Most már mit tegyek? Már megkötöttük a házasságot, már elköteleztük magunkat. Tulajdonképpen jó, hogy itt van. Nehéz lenne nélküle. Most már nem merem elmondani az én tansztorimat, pedig igaz, a takarítást mondtam már. Még nem? Jó, van, aki nem ismeri. Hát itt kiderül a különbözőségünk, mert a feleségem nagyon alapos. Én nagyvonalú vagyok. Szerintem minden normális ember nagyvonalú. Hát van kivétel. Na most mit jelent ez takarításkor? Én úgy vagyok, hogy nem szabad azzal túl sok időt tölteni, hanem zsip, zsupsz, gyerünk, helyre tesszük, odatoljuk, kész. De ő minden tárgyat megfog, elhelyezi, még meg is igazítja, letörli, vagy a sorrend lehet, hogy fordított. De aztán rájöttem, hogy mi lenne, ha ő is olyan nagyvonalú lenne, mint én, akkor megenne minket a kosz. Nem lenne jó. Ennél rosszabb csak az lenne, ha én is olyan alapos lennék, mert akkor örökké csak takarítanám. Hát így valahogy meg lehet találni az egyensúlyt. Persze az egyensúly az olyan, hogy kísérletezni kell vele, tehát nem megy az egyből. Mit tegyek? Na ez itt Ádám és Éva paradicsomban. Ádám éppen fohászkodik az Úrhoz, bajban van. Azt mondja, azt panaszolja, hogy az asszony, akit mellém adtál, nem olyan, mint én. Az Úr válasza, őt az oldalbordádból teremtettem. Az van meg benne, ami belőled hiányzik. Ez gyönyörű, nem? Hát Lukas oldallal sétálni nem jó. Az ember magában hordja a húzatot. De ha ott van az oldalborda, akkor mégiscsak egész leszek, ketten egy test. Hiányosan nem érdemes szaladgálni. És mit ír Dév és Klaudia Árp, tapasztalt házaspár ők, ha mindketten ugyanúgy gondolkodnánk, egyikünk felesleges lenne. Na most érzékeljük azt, hogy milyen nehéz, nagyon nehéz a házasság, de hogy lehet mégis valahogy egymáshoz illeszkedni. Látjuk ezt a szép képet. Rembrandt festménye, az Emmausi vacsora. Az Úr Jézus ül az asztal fönn, és nincs hiány a vacsorában, bár itt őt próbálták megvendégelni, de a történetből én úgy tudom, hogy a szán eltűnt, miután megtörte a kenyeret, és adta nekik. Viseljétek el egymást szeretettel, írja Pál apostol. Ez az első lépés. Én sokáig azt gondoltam fiatalabb koromban, hogy itt nagyon keveset kér a Biblia, hogy viseljük el egymást. Hát nem elviselni kell, szeretni kell, nagyon szeretni kell egymást. Aztán megértettem később, hogy nagy dolog az elviselni. Persze nem akárhogy. Nem azt írja, hogy viseljétek el egymást fogcsikorgatva, hanem viseljétek el egymást szeretettel. Az mit jelent? Azt jelenti, amit szintén ír a Biblia, hogy helyezd a másikat magad fölé, vagy magad elé, amikor azt írja szintén az Efézusi levélben, hogy rendeljétek alá magatokat egymásnak. Vagy azt írja a Filippi levélben, az nem csak házaspárra vonatkozik, hogy egymást alázatosan, különnek, vagy legalábbis fontosabbnak tartjátok magatoknál, legyen a másik az első, derítsd ki, hogy mire van szüksége, úgy igazán. Nem biztos, hogy annak örül, amit te viszel neki. Némelyik férfi úgy működik, mint az a kisgyerek, aki az édesanyja féltett virágait a kertben learadta, aztán vitte a virágot az anyukájának, hogy örüljön neki. Tudni kell azt, ki kell deríteni azt, hogy mire van valójában szüksége. Ez is a Nietzsche könyvben áll, hogy a szeretet lényege az, hogy kiderítjük egymás valódi szükségleteit, és azokat igyekszünk betölteni. Valódi szükségleteit, ez mit jelent? Azt jelenti például, hogy a gyerek kívánja a vattacukrot, de arra nincs szüksége. A valódi szükségletem nem biztos, hogy az, ami kellemes. Az alkoholistának a valódi szükséglete nem az alkoholos ital. Lehet, hogy annak örülne, azt kapná. Hanem amire valóban szüksége van. Hogy mire van szüksége egy férfinek, illetve egy nőnek, azt mindjárt megnézzük. Itt van ez a Walter Nietzsche idézet, amire az előbb utaltam. Szeretni annyit jelent, hogy felkutatom és betöltöm a másik valódi szükségleteit. Hát melyek a társam valódi szükségletei? Melyek a társam valódi szükségletei? Hát először nézzük meg azt, hogy általában a férfiaknak mik a valódi szükségletei, de hogy ezt megtudjam, meg kell ismernem őt. Nem elég általában a nőket megismerni, vagy általában a férfiakat. De közelítsünk először innen. Azért lehet tudni, hogy általában mire van szüksége egy férfinak. Mindenek előtt tiszteletet, elismerést igényel. Így van megalkot. Hát olyan szerencsétlen, hogyha nem tisztelik. Összecsuklik, mint egy colstok. Különösen, ha bal sikerek érik őt, mondjuk a munkahelyén vagy a pályáján. De hogyha a feleség azt mondja, hogy én ismerlek, én tudom, hogy milyen értékes vagy, akkor kibírja. Ugye azt tanuljuk a Bibliából, hogy az asszony a férfi segítő társa. Szerzek néki segítő társat, hozzá illőt, írja a Biblia rögtön a teremtés történetben. Igen, ez nagy segítség a férfinak. Azt szokták mondani, hogy minden nagy alkotó mögött áll egy asszony. Hát nem biztos, hogy mindegyik mögött áll, de elég gyakran áll. És hogyha a helyén van, mint házastárs, vagy akár mint kedvese, akkor többre képes, szüksége van erre. Ezt írja az apostol, ott az Efézusi levél 5. fejezetének a végén, az asszony tisztelje a férjét. Rendelje alá magát neki, ezt kétszer hangsúlyozza, úgy van a magyar Bibliában, hogy engedelmeskedjék. Pontosabb fordítás, hogy rendelje alá magát. Még akkor is, ha a férfi foglalkozásából különleges helyzetek adódnak, el tudja fogadni nehéz, mondjuk egy orvos esetében, akit bármikor riaszthatnak és rohanni kell. Vagy egy lelkipásztor esetében Mariska néni akkor jön beszélgetni. Igényli a lelki gondozást, amikor az asszonynak a férjére lenne szüksége. Elfogadni, értékelni, és ezt ki is fejezni. Aztán szüksége van minden férfinek a szexuális beteljesedésre. Ezt soha ne felejtsük el. Nem vadállat, csak férfi. Az asszonynak is szüksége van a harmonikus szexuális életre, De a férfinél mintha úgy előrébb állna ez. Persze a férfinak azt kell megtanulni, hogy ne siessen, ne rohanja le, hanem fűtse a mozdonyt, ahogy az előbb beszéltünk róla. De az asszonynak tudni kell ezt. Azután, hogy társa legyen a kikapcsolódásban. Egy kicsit legalább érdekelje a hobbija. Ne unatkozzék, ha, most nem tudom milyen hobbit mondjak, ha meg akarja mutatni a bélyeggyűjteményét. Hanem nézze végig érdeklődéssel. Lehet, hogy közben butákat fog kérdezni. Ez megtörténhet. De ki kell oktatni. Vagy bármi más is lehet. Hogy szüksége van arra, a férfinak, hogy kellemes legyen a feleségének a külseje, a külső megjelenése. Szépen fölöltözködni nem csak a színházba kell, vagy a munkahelyre. A legtöbb asszony még egy kicsit illatos is, amikor megy a munkahelyére. Én azt gondolom, hogy a férj számára is. Nem mindegy, hogy mit vesz föl. Lehet a konyhai kötény is olyan, hogy jól áll neki. Lényeg az, hogy ne legyen elhanyagolt a külseje. A férfiaknak ez nagyon sokat számít. És az is nagy szükséglet, hogy az otthon legyen támogató. Legyen jó érzés hazamenni, hogy az otthon a megnyugvás helye legyen. Az asszony ne legyen ideges, hogy a férje, amikor megérkezik, lerúgja a cipőjét, és elterül a fotelben. Aztán majd föl kell. Azt talán már mondtam, hogy ha valamit meg akarsz beszélni a férjeddel, ne rohand le. Akár mennyire fontos és sürgető, várj egy kicsit, amíg hazaér, esetleg átöltözik. Ha nagyon fontos, amit meg akarsz bele beszélni, előbb etesd meg. Sokkal nyugodtabb lesz. Sokkal jobban lehet vele beszélni. Na de hát vannak az asszonyoknak is alapvető szükségletei. Mik azok? Mindenekelőtt az, hogy biztonságban érezze magát. Átélje azt, hogy őt a férje megvédi, ha kell. De nem csak ez jelenti a biztonságot. Anyagilag is biztonságban vagyunk, de nehéz ez, amikor a munkanélküliség réme fenyegeti az embert, a férjet. Mostanában ez súlyos probléma sokak számára. És nagy tehertétel nem csak a férfiaknak, az asszonyoknak is. Hogyha a férjük munkahelye veszélybe kerül. Persze az asszonyé is veszélybe kerül. A legtöbb család úgy él, hogy mind a két keresetre szükség van. Minden esetre biztonságot igényel. A biztonsághoz tartozik az is, hogy állja a szavát. Lehet bízni benne, ha ő valamit megmondott, az úgy lesz. Ha azt mondta, hogy hazajövök 8 órára, akkor jöjjön haza. Ha kiderül, hogy nem megy, akkor legalább szóljon haza telefonon. Legyen megbízható. Ez nagyon fontos a kapcsolatban. Azután arra is nagy szüksége van, hogy gyengétségben részesítsék. Hát ő a gyengébb, nem állítólag. Én azt tapasztaltam nem egyszer, hogy a női fél az erősebb, de gyengétségre vágyik. Egy kis babusgatásra, cirógatásra, kedvességre. Meg kell mondani neki, hogy szép. Na de hát hogy mondjam meg, ha nem szép? Hát vedd észre, hogy szép, nézz a szemébe, ugyanaz a tekintete, most is, meg a mosolya, ami lánykorában volt. Hát közben eltelt egy kis idő, de ő az, meg kedveskedj neki. Nem biztos, hogy örül a virágnak, van ilyen asszony. Akkor vigyél neki magyaros csokit. De azt mondja, hogy az hízlal, akkor vigyél drágább diabetikusat. Szóval meg lehet találni a módját, hogy egyszerűen a sós magyaró. Annak az a nagy előnye, hogy együtt lehet rágni. És olyan nagyon meghitt, kedves együttlétet lehet létrehozni ilyen módon. És a beszélgetés. Az asszonyok nagyon szeretnek beszélgetni. Feszült helyzetben is a férj visszavonul, és előáll a megoldása. Az asszony nem ezt igényli elsősorban, hanem az, hogy beszéljünk róla. És lehet, hogy nem oldjuk meg, de jól kibeszéltük. Akkor megnyugszik. Én találkoztam olyan férfivel, aki bevallotta, hogy számomra a legborzasztóbb, amikor a feleségem azt mondja, hogy beszéljük meg. Ez egy félelmetes dolog, hogy mi következik. Mit kell annyit lelkizni? Tudnunk kell, fiúk, hogy erre szükségük van az asszonyoknak. Ha már feleségül vettük őket, hát azt már mondtam, hogy nagy áldozattal jár, többek között ezzel, hogy akkor meg kell hallgatni, de úgy ám, hogy figyelsz is, mert hogy olyat kérdez, amit már mondott. Hát nem könnyű a házasság. Aztán még mire van szüksége? Őszinteségre, nyitottságra. A férfi sumálkolás a legundokabb dolog egy nő számára, ami hát nehezen elviselhetővé teszi számára a házasságot, és az elkötelezettség a családhoz. Tehát tudja azt, hogy a család fontos a férje számára. Ő is, meg a gyerekek is. Meg az otthon, hogy mi van benne. Jó, hogy az asszony igyekszik mindig berendezni, meg időnként átrendezni. Mi úgy vagyunk vele, hogy jól van az, ahogy van. Hát már megszoktam, és most nem átrendezte, hát nem találok semmit. Meg korra reggel félhomályban az ember belegúg olyan tárgyakba, amelyek nem ott szoktak lenni. De hát ugye föl van frissítve a lakás. Na most ebben részt kell venni, ezekben a dolgokban. Ötleteket adni, de úgyis az ő ötletei érvényesülnek. De azért jó meghányni vetni. Lehet olyat mondani, én arra gondoltam, hogy de amit te mondasz, az talán még jó. És itt szépen alakulhat az élet. Mert mi a dolog lényege az, hogy ha mindezt figyelembe vetted és megértetted, derítsd fel és töltsd be a társad személyes szükségleteit, hiszen ő nem tipikus nő, hanem egyetlen egy a világegyetemben. Nincs még egy olyan, mint ő. Ha van ikertestvére, az sem olyan. Vagy ő nem tipikus férfi. Sok férfi van, de olyan nincs még egy, mint a te párod. Egyetlen egy a világegyetemben. Na nem kell eltemetni egymást, de Kosztolányi halotti beszéde jut eszembe, nagyon szép ebből a szempontból, amikor elmondja azt, hogy nem élt belőle több, és most sem él, mint fánt se nő, egyforma két levél. Nem tudom, ezek szép, ez átkapcsolt valahogy. Nem itt tartunk, nem tudom, szabad akarata van ennek a gépnek. Nem tudom, mi történt. Itt voltunk, nem baj, megpróbáljuk így. melyek a társam valódi szükségletei. Nagy már jó lesz, hogy ezt megtudjam, meg kell ismernem őt. És ez volt most, itt van külön a férfi meg a nő, igen, ez már mind volt. Bocsánatot kérek ezért a technikai malőrért. Igen. Az átmentünk valahova máshova. Tehát őt kell megismerni, hogy ő milyen, és ami azt jelenti, hogy életközösséget vállalni, más szóval szeretni, és végül is úgy működik, hogyha én meg a párom Istennel vagyunk kapcsolatban, és azután egymással. Hát a működő, képes keresztény házasságról szól ez. Elhangzott, én gondolom, az, hogy a Biblia házassági tanácsai abban az esetben működnek, hogyha kapcsolatban vagyunk az áramforrással, Istennel. Mert úgy, hogy félretesszük, Istennel való kapcsolat nem érdekes, de kezdjük gyakorolni, amit a Biblia előír, nem fog menni. Mert csak úgy működik, ha a kapcsolat megvan az Úrral. Ez fontos dolog. És ezzel én a végére értem. Van-e most direkt kérdése valakinek? A doboz ott van, lehet bele nehéz kérdéseket tenni. Ezek a kérdések nagyon jók voltak, annak ellenére, hogy itt a pásztor fiú helyett lovászlegény volt, de azt gondolom, hogy ez is hasznos volt számunkra, mert hát ezt is tudtuk értelmezni. Úgyhogy az illető is nyugodtan tegyen bele újabb kérdést. Mához egy hétre Fűtő Róbert tartja az előadást, én is itt leszek, talán többen ismerik őt. Már most hadd jelezzem, lehet, hogy meglepő lesz egyesek számára. Ő magyar származású, az édesapja 56-ban kénytelen volt kimenni. Ezt nem olyan rég tudtam meg, hogy katona volt, és a forradalom oldalán harcolt. Amerikában született Robert, úgyhogy az anyanyelve is amerikai angol, de megtanult magyarul. Hát olyan aranyosan ragoz, de lehet tökéletesen érteni, amit mond, és azt hiszem, hogy ez a lényeg. Missziói lelkészként van itt, ő lelkész, presbiteriánus teológiát végzett, a presbiteriánus egyház gyakorlatilag a református egyháznak felel meg. Ott ez a neve. Úgyhogy várjuk szeretettel Robertet, a szövetség zenekar is ígérte, hogy eljön, ezúttal a napraforgókkal együtt. Hát ők a gyerekek. Nagyon aranyosan énekeltek tavaly. Remélem most is megteszik. Én is itt leszek, úgyhogy lehet kérdéseket dobálni, ha lesz kérdés a kérdésekre, én fogok válaszolni. Akkor Isten velünk, viszontlátásra!